Köszöntök minden kedves hallgatót újra a Planetology régi új beszélgetős műsorában, a Planetology beszélgetésekben. A mikrofonnál Kovács Gergő, szeretném bemutatni kollégáimat, beszélgető társaimat, Sklenár Tamást, hello Tomi!
Sziasztok!
Pál Balást, hello Balázs!
Sziasztok!
Végül, de nem utolsó sorban, újra soraimban közöltetjük Dévet is, hello Dév!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Mai adásunk címe pedig Vonz be egy földsúrolót. Mostanság igen csak felülreprezentáltak azok a hírek, melyekben azt olvashatjuk, hogy egy kis bolygó elszágult a Földünk mellett. Továbbá szerintem mindannyian láttunk legalább fél tucatnyi olyan filmet, melyekben egy gyilkos aszteroida szágult a Föld felé. Mostanában kijelenthetjük, hogy ez a téma azért eléggé felkapott, hát legfőképpen a filmesek között, de vajon miért szeretik a filmesek ennyire ezt a témát, miért ragaszkodnak ehhez ennyire?
Ez egy nagyon kézzelfogható téma. Nagyon könnyű azt felfogni, hogy van egy égitest, ami kering a naprendszerben, a nap körül, és esetlegesen ütköző pályára kerülhet a Földdel. Szerintem ez nagyon egyszerű felfogni is, nagyon egyszerű felfogni a veszélyét is, és éppen ezért nagyon könnyű rá bármilyen forgatókönyvet megírni, hogy filmet csinálhassunk belőle. Már maguk a filmek azok, hogy szerintem mind a négyen beleköthetnénk elég sok mindenbe. Nekem ez a véleményem. Illetve az, hogy a különböző média portálok nagyon fölkapták ezeket a híreket, nagyon sokat lehet róluk olvasni, és mi is például a csillagvizsgálóban rengeteg kérdést kapunk, szóval szerintem valami ilyesmi lehet, nem tudom nektek mi a véleményetek.
Egy gondolat, hogy tovább fűzzem azt, amit mondtál, nagyon könnyű félni.
Igen. Igen. És szerintem nem is baj, mert ez egy valós félelem.
Nekem lenne egy picit más megközelítésből egy gondolatom, de végül is nyilván picit hasonló. Tehát, hogy nekem arra a kérdésre, hogyha az a kérdés, hogy miért szeretik ennyire a filmesek ezt a témát, szerintem pont ugyanazért, amiért nagyon szeretik például az ilyen zombi apokalipszises filmeket is. Tehát, az emberek szerintem imádnak elgondolkodni azon, hogy mi lenne, ha valamilyen apokaliptikus katasztrófa érné a Földet. Tehát minél nagyobb, minél pusztítóbb, minél borzalmasabb, annál izgalmasabb a nézőknek. Azt viszont szerintem szimplán nem lehet eladni, hogy hasonló, amit te mondtál, Tomi, hogy nem lehet eladni azt például, hogy nem tudom, egy hurikán, vagy egy földrengés, vagy egy nem tudom, erdőtűz pusztítja el a Földet, mert az elég nehezen, hogy mondjam, behatárolható az emberek számára, hogy ez mégis, tehát elve nem is lehetséges nyilván. Viszont például az, hogy egy zombi apokalipszis pusztítja el a Földet, vagy egy hatalmas meteor, az sokkal inkább, hogy mondjam, megfoghatóbb, meg értelmezhetőbb az egyszerű ember számára is.
És ahogy beszéltük is, ez amúgy valós veszély, tehát közelmúltban is voltak olyan események, bekerültek ugye a médiában, most akár a 2013-as Cseljabinszki esemény, amikor az emberek számára nyilvánvalóvá vált, hogy hoppá, itt van egy aszteroida, nem is vettük észre, felrobban a légkörben, letarol, hatna akár egy egész várost is. Szerintem ez... Ja, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon jó dolog a filmesek szempontjából a különböző apokaliptikus eseményeknek az ábrázolása. De hát ugye a tényeket azt ismerjük. De hát valószínűleg Dunát lehetne rekeszteni azokból a kisbolygós hírekből, amik a különböző média felületeken jönnek, szinte heti szinten. Most jön egy fölsúroló, mihaj, milyen veszélyes, stb. De úgy nagyon az emberek nem nagyon tudják felfogni, hogy mégis mi az a veszélyfaktor, amit ezek rejtenek.
Pontosan.
Ugye se szeri, se száma ezeknek a híreknek, ahogy te is mondtad, hogy elhalad a Föld mellett egy aszteroida, csak az a baj, hogy az emberek nem igazán tudják felfogni azokat a távolságokat, amik léteznek odakint. Egyébként egy kizárójel elég, hogyha a Csillagok háborúja, meg hasonló sci-fi filmekre gondolunk, amiben úgy ábrázolják az aszteroida övezetet, mint hogyha egy ilyen hihetetlenül sűrű kavicságy lenne, ilyen kozmikus kavicságy, amin át kellene navigálni az űrhajóval, ahol ott ugye abszolút nem erről van szó, abszolút nem ilyen. Na most itt a földsúrolónál is ki kell mondani, hogy léteznek ilyen égitestek, amik keresztezik a Föld pályáját, de ez abszolút nem egy rendkívüli dolog. Természetesen azért vannak olyan égitestek, amik potenciálisan veszélyesek számunkra, tehát azt jelenti, hogy mondjuk, nem tudom, 10 millió éven belül vagy a Földnek, vagy egy másik kőzet bolygónak ütköznek.
Igen, és ami az érdekesség, amit te is mondasz, hogy mi az a határ, amikor Föld súrolónak nevezhetünk egy égitestet. Mert azért itt csak a mi kis picike apró naprendszerünkben is vannak hatalmas nagy távolságok, de már akkor is ugye Föld közeli objektumnak nevezünk egy égitestet, hogyha az esetlegesen még nincs is ütköző pályán a Földre, nem keresztezheti a Földnek a pályáját. Vagy akár, ahogy Gerő, te is mondtad, hogy lehet, hogy kétszeres holtávolságban halad el tőlünk, de már is média hír lesz belőle, miközben ez még közelinek sem mondható, úgymond.
Jól tudom, akkor van pontos definíció ennek, hogy ezek mit is hívunk földsúrolónak. Ez így van, ugye?
Biztos, hogy van rá valamilyen pontos definíció.
Jelenleg 27 ezer ilyen földközeli objektumot, vagy NEO-t, tehát Near Earth Object-et ismerünk, valamint 100 üstököst is, és ennek van egy szűk csoportja, az úgynevezett potenciálisan veszélyes kisbolygók, és ezeknek az a közös jellemzőjük, hogy a Föld pályájuknak, a Földnek a pályájával alkotott meccéspontja az legfeljebb ilyen kb. 7,5 millió kilométerre van a Földtől. Ugye viszonyításképpen a Földpálya teljes hossza az kb. 940 millió kilométer. Tehát az azért érzékeljük, hogy ezek viszonylag már közel haladnak el a Földtől. Viszont tényleg az, hogy szeretnek rákattintani az egyes ilyen hírekre, az emberek szeretnek egy kicsit megijedni, szeretnek egy kicsit félni, uram, bocsá, holott jelenleg egyetlen olyan égitestet sem ismerünk, ami ténylegesen veszélyt jelentene a mi bolygónkra.
Ugye volt egy, amit beszéltünk is korábban, volt itt az Apophis aszteroida, annak is jelenleg, ha jól tudom, nem éri az 1%-ot a becsapódás valószínűsége, sőt, annak a jelentős hányada, szóval jelenleg nincsen égitest. Nem tudom, hogy hallottatok-e azokról a földsúrolókról, amik tényleg keresztezik a Föld pályáját, de még érintkeznek is a Földdel, de nem csapódnak be. Tehát ezek a lepattanó aszteroidák. Tehát olyan érdekes ez, hogy azért nagyon sok változóból áll ez a bizonyos képlet, és az, hogy egy égitest ütköző pályán van a Földdel, az még nem jelenti azt, hogy teljes pusztítást fog okozni. Ugye itt azért a mérete is fontos. És nagyon, aki hallgat minket, annak ajánlom, hogy keressen rá az 1972-ben történt Grand Teton meteor eseményre. Ez azért nagyon érdekes, mert egy körülbelül 14 méteres égitest lépett be a Föld légkörébe. Nagyon-nagyon-nagyon kis szögben érkezett, és ezért, mint a tavon kacsázó kavics lepattant a Földnek a légköréről. Tette ezt úgy, hogy ha jól emlékszem, az Egyesült Államokban, Utah államban lépett be a Föld légkörébe, 15 km per másodperces sebességgel, és Kanada fölött Albertában lépett ki, 57 km magasságig kereszkedett le, és aztán pedig kilépett.
Valami rémlik, mint hogyha erről, tehát vagy erről, vagy egy hasonló eseményről, de készült videófelvétel.
Igen. Van róla videófelvétel, YouTube-on is meg lehet találni, sőt, ha még emlékeztek rá, ugye volt régen a Delta műsor, és egyszer ott be is játszották, és én ezt még kisfiúként láttam, soha nem fogom elfelejteni, és olyan érdekes volt felnőttként újra megtalálni ezt az eseményt, és akkor így beugrottak ezek az emlékek, nagyon érdekes volt. Én csak annyit akartam ezzel az egésszel elmondani, hogy és majd még egy pár dolgot még ehhez majd hozzácsatolok később, titeket is szóhoz engedlek jutni. Hogy ez egy körülbelül 14 méteres égitest volt, ami ez a jó pár száz kilométeres út alatt elvesztette a tömegének jelentős részét, tehát körülbelül a harmadára csökkent le a mérete. és utána persze jelentősen megváltozott pályával folytatta az útját a nap körül. Tehát azért, hogyha van egy nagy aszteroida, azért 14 méteres, az nem kicsi, és ütköző pályán van a Föld, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy bajt fog okozni. Ha nagyobb a mérete, az már egy más kérdés, de erre majd egy kicsit később.
Ezzel egyébként teljes mértékben egyetértek, tehát az űrhajók is nem véletlenül van egy bizonyos szögtartomány, amelyen belül kell visszatérniük a Föld légkörébe. Mert ott, hogyha túl meredek, akkor elejének, ha túl alacsony a szög, akkor meg ahogy előbb te is említetted, visszapattannak a légkörről. De azért az sem mindegy, hogy mekkora a sebesség ennek az égitestnek, meg hogy ugye mekkora mérete az adott kis bolygónak, de azért valamennyire szerencsére lehet számszerűsíteni is ezeket az égitesteket. Tehát van a Palermo, illetve van a Torino skála is, amik ugye ezt a célt szolgálják, hogy azért lehessen számszerűsíteni. És legjobb tudomásom szerint az Apophis se tartózkodik olyan besorolásban egyikben sem, hogy veszélyes lenne, tehát hogy tényleg jelenthetjük azt, hogy szerencsére nincsen olyan égitest, ami számunkra veszélyes lenne.
Igen, most említetted ezt a két skálát, ugye ezek azt jelentik, hogy egy becsapódási esemény az milyen lokális vagy globális katasztrófát okozna. És érdekes, amit te is említette, hogy például a Cseljabinszk esemény hiába volt hatalmas 2013-ban, aztán a nullás besorolású a 10 fokozatú skálán.
Igen, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az összes jelenleg ismert aszteroida nullás fokozatú ezen a Torino skálán. Azt nem említettük meg, hogy ez a Torino skála, ez nullától 10-ig jelöli a... Hát, két dolgot jelölt tulajdonképpen, az egyik az, hogy milyen valószínűségű a becsapódás, vagy egy adott objektot, ugye mindegy objektumra lehet mondani valamekkora számot ezen a Torino skálán, és azt mondja meg, hogy mekkora valószínűség a becsapódás, valamint azt, hogy mekkora méretű ez az aszteroid, és akkor ez egy ilyen érdekes, ilyen 2D-skála, ahol a nullás a legkisebb érték, és a tízes a legnagyobb érték, ami a legpusztítóbb, legnagyobb valószínűséggel jelöli. Mm. És jelenleg most minden ismert kisbolygó, tudtam, a nullás szinten van.
Igen, azt én is így tudom. Hát ez a jó. Ugye erre azért vannak már küldetések, tehát például a DART küldetés az jelenleg is gőzerővel robog. Ugye itt egy ilyen dupla aszteroidába fogják az egyik aszteroidába belevezetni a kis szondát nagyon nagy sebességgel. Az egyik aszteroid a picike, mondhatjuk ezt a Holdnak, a másik meg nagy, és azt fogják vizsgálni, hogy hogyan változik meg a pályája ennek a két égitestnek. És felkészül esetlegesen egy olyanra, majd az elkövetkező pár száz évben, amikor lesz majd egy olyan aszteroid, ami ezeken a skálákon egy kicsit magasabb besorolást kap, azt mi már valószínűleg nem fogjuk megélni.
Ezért valószínűleg akkor már modern technológia lesz a kezünkben, hogy ezt elhárítsuk.
Hát igazából, hogyha ilyen filmes klisével kellene éljek, az ilyen hatalmas nagy atomrakéták, meg az ilyen nagy hatalmas nagy robbanó erejű dolgok nem biztos, hogy okos megoldás lennének, nem?
Hát az nagyon nem.
Tehát lehet, hogy szétrobbantanánk egy cárbomba erejű töltettel valamit, és ugyanúgy felénk jönne, csak valószínűleg még akkor még radioaktívak is lennének a darabjai, tehát nem igazán lenne egy túlságosan okos gondolat ez számunkra.
Amúgy egyébként ezen sokszor elgondolkoztam, nekem mindig az volt az érzésem, hogy nyilván ugye azért szokták mondani, hogy nem érdemes felrobbantani egy, nem tudom, aszteroidiát, mert akkor nem egy nagy aszteroid, hanem sok kicsi fogja eltalálni a Földet. De bennem úgy, hogy mondjam, fizikusként mindig volt ez a gondolat, hogy oké, hogy sok kisebb, de azoknak sokkal nagyobb a felülete, tehát akkor sokkal gyorsabban elégnek a légkörben, és akkor biztos nem éri meg, esetleg nincsenek olyan esetek, amikor mégiscsak megérni ez a robbantásos dolog, de persze én is beláttam mennyire irracionális az egész.
Igen, hogyha így a filmekről is beszélgettünk, például a Deep Impact-ben nekem, ugye ott is ugye felrobbantják a végén a kisebb üstökös darabot, vagy bocsánat, a nagyobbat, de például abban a filmben nekem nagyon tetszik, hogy foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a populáció megmentése érdekében tesznek olyan lépéseket, hogy bizonyos emberek által újraépíthető legyen egy civilizáció. Tehát talán a filmnek ez az egyik hihető része, a többi az nem nagyon. És amit ti is mondtatok, nagyon érdekes, mert ugye itt szerintem mondhatom, hogy az elmúlt 15-20 évben pörgött fel úgy igazán az aszteroidák szerkezeti vizsgálata, meg hogy ezek mit képesek okozni egy becsapódás esetén. És nagyon érdekes az, hogy olyan szimulációkat futtattak le, hogy a kb. 50 méteres aszteroidák már nagyon alacsonyra képesek behatolni a légkörbe, tehát akár ilyen 10 km magasság alá is. És ugye itt már olyan nagy fékező erő hat rájuk, hogy felrobbannak ugye a légkörben. És az általuk gerjesztett lökés hullám az igazán veszélyes, és az új szimulációk szerint, ugye régen erre nem nagyon voltak számítási kapacitások, most meg már bőven vannak, arra jutottak, hogy valószínűleg az 1908-as Tunguszkai eset is egy kb. 60 méteres aszteroidának tulajdonítható be. Az, hogy miért nem találtak belőle darabokat, én azt szoktam mindig magyarázni, hogy azért itt ne felejtsük el, hogy egy nagyon mocsaras tájon található ez a becsapódási terület, és itt valószínűleg, hogyha ez egy kőmeteorit jellegű test, akkor az valószínűleg igen csak szétmállik, és ugye az első expedíció is csak 20 év múlva került oda a terepre. És egy érdekes volt az, hogy a Cseljobinszki 2013-as becsapódásnál is a maga az aszteroida eredeti mérete 20 méteres volt, és nagyon szépen hozta az előtte lévő években elkészített új aszteroida becsapódás szimulációkat, mert felrobbant közel 30 km magasságban, és az általa gerjesztett lökés hullám az konkrétan szétvert az összes házat, ablakot, gyártetőket, stb. Embereket lesodort a lábáról. Hogyha ez kétszer-háromszor nagyobb égítés lett volna, akkor pedig jelentős emberi veszteséggel járó esemény. És amit ti is mondtatok, hogy felrobbantunk itt a filmben egy hatalmas nagy aszteroidát, akkor lesz több ezernyi ilyen 50 és 100 méter közötti pici darabunk, amik viszont lokálisan rengeteg kárt képesek okozni. Ha globális katasztrófát úgy mondom is.
Hát a Hiroshima-i atombombát is pont azért robbantották fel, mint tudjuk a Föld felett, hogy maximalizálják a pusztítás mértékét. Tehát, hogy egy sima lökés hullám helyett két lökés hullám ment egyszerre, úgy futott végig a Föld felszínen, tehát így maximalizálták a pusztítás mértékét sajnos. Visszatérve a Tunguszkára, meg hogy említetted, hogy elmállott, pont ezért szoktam mondani is, hogy a szóba kerül a kabai meteorit, hogy ott a kabai meteorit esetében is marha nagy szerencse volt, hogy régóta nem volt eső, nem volt nedves a talaj, nem volt sár, tehát hogy nem mállott szét ez a kő, és hogy egyből megtalálták ezt, tehát hogy ez egy igazából egy ilyen baromi nagy szerencsének tudható be, véleményem szerint ez, hogy megtaláltak, illetve hogy még most is megvan ez a kabai meteorit, ismerjük a hányatott sorsát ennek a kődarabkának.
Hát igen, ez sokan azt hiszik, hogy a világgyűrűből érkező testek azok úgymond idézőben elpusztíthatatlanok, de hát a földi körülmények azok oxidációs, a többi időjárás az nem feltétlenül ennek kedveznek, nem véletlenül Észak-Nyugat-Szaharában meg az Antarktisz területén találják a legtöbb meteoritot.
Hát bizony sokszor jó lenne, hogyha itt is néha, tehát hogy lennének olyan helyek, ahol tudod, hogy könnyűszerre találhatnánk meteoritokat, aztán így jól nem tudom, kimennénk valahogy a közelbe ilyen meteorit kutató expedícióra, de hát nyilván ennek megvan az ára, hogy vagy nagyon hideg lenne, vagy nagyon száraz, vagy nagyon meleg, de azért azt is kijelenthetjük a földsúrolók kapcsán, és most itt vegyük bele nem csak a meteoritokat, melyek egyébként szintén tartalmazhatnak szerves anyagot, lásd kabai meteorit, de az üstökösöket is, mert azért most már tudjuk azt, hogy az életnek az építő elemei is ezekben az égitestekben vannak benne. Sőt, hogyha ténylegesen valahol így mondhatjuk azt, hogy igazolni lehetne a pánspermiának az elméletét, tehát hogyha egy bolygón van élet, akkor hogyha belecsapódik egy aszteroida, ki repülnek a bolygóból darabok, akkor lehet, hogy átkerült egy másikra is egy égítést, arról a bolygóról származó kőzetekben lévő aminósavakkal, stb.
Igen, ezért mondják, hogy igazából máig se tudjuk, hogy a földi élet az tényleg földi eredetű. Erről is szoktak lenni egyébként ilyen clickbait cikkek.
Ja, éppen most napokban értekeztünk az egyik kollégámmal, földön kívület kapcsán, exobolyók, stb. Élhető világok. Nem tudom, nekem annyira szöget ütött a fejembe pár évvel ezelőtt az Arthur C. Clarke-os idézet, hogy ugyanakkor a valószínűsége van annak, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben, vagy hát két lehetőség van, egyedül vagyunk a világegyetemben, vagy nem, és mind a kettő egyformán félelmetes. Azért nagyon, nagyon sok változónak kell jónak lenni abban a bizonyos képletben, hogy hiába vannak szerves anyagaink egy égitesten, hiába van víz, hiába adottak bizonyos lehetőségek, hogyha csak egy változó nem úgy működik, ahogy kéne, akkor a földéhez hasonló szén alapú vizet használó élet az nem biztos, hogy ki fog alakulni. De az biztos, hogy a meteoritok, aszteroidák vizsgálata az odáig jutott, hogy eszmetlen mennyiségű szerves anyag és víz található ezeken az égitesteken.
Igen, hát ezek naprendszerünk ős elemeinek tekinthetőek ezek az égitestek, tehát ténylegesen tényleg csak a kabai meteoritot tudom mondani, hogy ugye akkor dőlt meg ráadásul az a úgynevezett vízvitális elmélet, tehát hogy élő anyag csak élő szervezettől származhat, és ekkor dőlt meg, mikor ezt megnézték.
Ugye az első CB-típusú meteorit ráadásul. Nagyon érdekes nekem, mert ugye a meteoritoknál általában egy új csoportnak az adja a nevét, amelyik meteoritból származik ez az adott típus. És a kabai meteorit az egy úgynevezett Vigerano típusú szenes kondrit. És amúgy kabai típusúnak kéne lenni ennek a csoportnak, de hát végül egy Olaszországban lepottyant lett a névadó.
Ez hányban is esett le?
1856.
1856.
Szilágyi Gábor lova találta meg, tehát ugye
a legenda szerint.
Hát a legenda szerint, igen, igen, tehát ezt azért természetesen hozzá kell tenni.
A üstökössel kapcsolatban, hogy pont volt egy Star Trek epizód most a héten, ami egy friss epizód, hogy ugye a csillagflotta, a űrhajója, hát egy üstököst kíván eltéríteni a pályájáról, mert egy lakott, de még azért egy primitív, tehát mezőgazdasági kultúra előtti társadalmat kellene megmenteni. De most tehát a megmentés során végül is mégiscsak az üstökös, hát úgymond csak megpuszilja az atmoszférát, és így pont ennek köszönhetően egy szublimáció következik be, és nagy mennyiségű víz kerül a bolygó atmoszférájába, és ez a bolygó szárazságát csökkenti és alkalmassá teszi a társadalmat ott a növénytermesztésre, földművelésre, és gyakorlatilag életet hozott. Ugye ez a beavatkozás van az, hogy be kell avatkozni, ha közelítik egy ilyen fenyegető meteor vagy üstökös, hogy a Star Trekben rendszeresen előfordul, hogy van-e jogunk beavatkozni. Meg itt a globális pusztítást emlegetik az összes amerikai filmben, és közben látszólag mindig Amerika területén történik pusztítás, de nemrég hallgattam egy interjút a Rusty Schweikarttal, ő ugye az Apollo 9-en volt, aki hát először ült a Holdcomban, még akkor földkörüli pályán, de ő most is nagyon aktív, például a Nemzetközi űrhajó szövetségben, tehát ott van egy külön hát divízió vagy osztály arra, hogy ugye a korai riasztást, a kisbolygók becsapódási kockázatát vizsgálják, szimulációkat végeznek, tehát, és a legfőképpen a döntés folyamatot vizsgálják, mert az, hogy van technikai döntés, műszaki döntés vagy lehetőség az elhárításra vagy eltérítésre, az egy dolog, azzal a szakemberek foglalkoznak inkább, itt ők elsősorban akár ilyen geopolitikai szinten tanácskoznak, vagy végeznek olyan gyakorlatokat, vagy szimulációt, miszerint egy képzeletbeli becsapódásnál, tehát például van ugye egy mondjuk jókorán meghatározott pályájú földsoroló, de akkor is csak egy folyosót tudunk megmondani, hogy ezen vonal mentén történhet majd a becsapódás valamennyi év múlva. Tehát minél korábban fedezzük föl az adott égitestet, ugye annál pontatlanabb még az előrejelzés, viszont minél később fedezzük fel, annál pontosabb, de akkor meg már végzetes, hogy tudunk-e valamit tenni. Tehát ezt a bizonyos esélyt, meg hogy egyáltalán foglalkozunk a 10 méter alattiak pontos kiszámításával vagy elhárításával, mert ahogy Rust és Weikhardt is említette példaként, hogy oké, költsünk most sok pénzt arra, hogy egy mondjuk 50 méteres vagy egy 15 méteres nagyságú testet elhárítsunk egy kis bolygót, de ki költse azt a pénzt? Mert ugye hol fog az becsapódni? Tehát abban a bizonyos becsapódási vonal mentén még nem lehet egy pontra zsugorítani, tehát amíg tudunk dönteni, és van időnk, addig nem tudjuk leszűkíteni, hogy ez most a szibériai tajgában zuhanna, vagy pedig akár egy lakott területen, tehát nincs olyan követési pontosságunk még, és akkor ki fog majd fizetni például azokért a költségekért? Tehát itt egy politikai vagy geopolitikai döntés, vagy egy protokoll is ki kell, hogy alakuljon majd, ha ez akár gyakorlat lesz, hogy erre már, mint a DART és egyéb technológiák ott lesznek, hogy oda megyünk és módosítjuk a pályát, és ha módosítjuk a pályát, netán úgy módosítjuk, hogy csak picit tudjuk, és az olyan helyre esik, amit ugye nem szeretnénk, vagy egy másik országban. Tehát gyakorlatilag itt a nemzetközi politikai rendszerek is belépnek, hiszen most már az űrtevékenység is egyre nemzetközi, és egyre sok privát szereplője van, és ugye a megoldásokban is gyakorlatilag pénzek vannak, és cégeknek a tevékenysége. Tehát ez elég érdekes, amikor már nem egy szereplős vagy két szereplős ez a műfaj az űrtevékenységen belül, hogy kisbolygó elhárítás vagy veszély megállapítás.
Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek az érdeke egy ilyen veszély elhárítása. Szerintem nem kell most egy példát felhoznom, mindenki tudja azt, hogy a világgazdaság, ez a globalizált világgazdaság annyira törékeny, hogy elég, hogyha egy fogaskerék kiesik ebből a rendszerből, és akkor lehet, hogy az egész kártya már összedől. Tehát, hogy mindenkinek tényleg ez az érdeke, hogy ne legyen egy ilyen, ami random valamelyik fogaskereket kiszedi ebből a rendszerből, mert akkor lehet, hogy az egész világgazdaság látja kárát.
Nem tudom, én egy olyan példát hoznék fel, hogyha például, most teljesen random mondom, mondjuk sétál az indiai turista Budapesten, és látja azt, hogy az egyik busz az tönkre fog menni, és hamarosan becsapódik majd a kisotoltik és becsapódik az emberekkel teli áruházba, és amúgy van lehetősége megállítani, de ő akkor majd nem fogja megcsinálni, mert ő indiai. Tehát, hogy szerintem itt ez az egész dolog, ez igen, vannak világpolitikai részek benne, de afelé kéne menni a világnak, és nem csak ebben a kérdésben, hanem nagyon sok területen, hogy azért mégiscsak egyelőre ez az egyetlen egy világ van, ami létezhetünk, és valószínűleg ez még nagyon sokáig így is marad, és csak úgy létezhetünk, hogyha az emberiség félreteszi a különböző világpolitikai nézeteit. Ezt tudom, ez iszonyatosan nehéz dolog, de ha ezt félreteszi, és valamilyen szinten egységként képes működni bizonyos kérdésekben, akkor ez az egész már is egyszerűsíthető. Amúgy maga a kérdés meg azért releváns is, meg nem releváns, mert amit Dave is említett, egyszerűen nincs jelenleg technológiánk arra, hogy a mondjuk a 20 méternél kisebb aszteroidákat, amik ütköző pályán vannak, észrevegyük még akkor, amelyek még olyan távban, olyan időtávban, amikor esetlegesen valamit kezdhetünk vele. Mondanék itt egy pár példát, hogy 2008-ban egy arizonai Egyesült Államokbeli csillagász éppen égbolt felmérés végzett, aszteroidákat keresett, észre is vett egy folyamatosan erősödő és gyorsuló fénypöttyöt. 19 óra múlva az a fénypötty, a 2008 TC3 aszteroida belépett a Föld légkörébe, Szudán felett. Ugye 19 óra volt. Összesen 5 darab ilyen aszteroidát ismerünk amúgy, amitnek az ütközését előre kiszámoltuk. A legutolsó az akár lehet kifejezetten kedves számunkra, hiszen a magyar felfedezés, ugye Sárneczky Krisztián fedezte fel a 2022 EB5 nevet viselő aszteroidát, ami pár óra múlva Izlandtól északra lépett be a Föld légkörébe. És itt szerintem érzékeltő az, hogy mit tud tenni az emberiség egy pár órás időintervallum alatt. Tehát, hogyha esetlegesen ez egy 30 méteres égitest, ami olyan pályán érkezik, hogy nem látjuk előre, és körülbelül van 20 óránk tenni valamit, hogyan ürítesz ki egy 2 milliós várost. Úgy, hogy jelenleg például Budapesten is nem megoldott, csak akár a munkába járás sem, hogyha valaki mondjuk kocsival érkezik. Tehát szerintem ez eléggé érdekes kérdés lehet. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok, hogy...
Hát igazából akkor már mindegy, tehát akkor már nem kell több villanyszámlát fizetni, tudod, tehát akkor már teljesen mindegy, hogy ez az emberekből, egyes emberekből mit hozna ki. Na hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amire én nem tudok válaszolni, mert szerintem minden emberből, minden nemzetből mást hoznak ki, tehát hogyha tételezzük fel, lenne egy hír, mint mi ma este olvasnánk, hogy jön egy ténylegesen egy akkora méretű aszteroida, amiről tudni fogjuk azt, hogy akkora lesz a becsapódás, akkor lesz az energia, hogy jó eséllyel az egész emberi civilizációt eltörli. Hát nem tudom, hogy milyen reakciók lenne, tehát hogy hogyan fogadnánk, ez gőzöm nincs.
Ilyen ezt a kérdést jár a körbe pont ez a legutóbbi film, ez a Don't Look Up, ne nézz fel, igen. Hogy... De ott is ugye hasonló volt, hogy félre kéne tenni a nézeteltéréseket, meg össze kéne fogni, és ott is tulajdonképpen mindenki úgy állt hozzá, hogy hát nem az én problémám, és aztán hát meg is lett a baj végére.
Akkor nyerjük meg a választást, meg hasonlók, tehát, és azért lássuk be, hogy elég realisztikusra sikerült ez a film, és elég elszomorítóra, tehát egy ilyen elég pontos tükör lett a mi viselkedésünkről, hogy mit csinálnánk, hogyha ténylegesen lenne egy ilyen szituáció, sajnos.
De ez szerintem nem feltétlenül csak aszteroida becsapódási problémát, csak szét kell nézni a világban, hogy látjuk azt, hogy milyen folyamatok vannak. Éppen most az egyik kollégámmal beszélgettünk a éghajlati változásokról, stb. Megvannak azok a dolgok, amiket meg kéne lépni, és mégsem történik semmi világpolitikai szinten az elmúlt 15 évben.
Tehát, ez az, ami aggasztó nagyon nekem.
Igen, tehát, hogy hiába üvölt mindenki, hogy gyerekek, nagyon nagy baj van, amíg a döntéshozók nem lépnek, mert esetlegesen egy nemzetnek gazdasági érdeke bizonyos dolgokat folytatni, az egy dolog. Csak ugye, mint ahogy a régi indián mondás is mondja, hogy a pénz az nem elhető, meg a pénzzel teli oktatás kellett nem viszed magaddal a sírba, hát sajnos ez azt hiszem sok mindenre ráhúzható lenne.
Bizony. Hát az a baj, hogy az emberi agy az olyan, hogy csak a rövid távú problémákat tekinti fontosnak, a hosszú távokat nem, legyen szó akár környezetszennyezésről, akár háborús helyzetről, akár túlnépesedésről, akár a földsúrolók helyzetéről, és ez szerintem ez lehet, hogy egy jó végszó is volt így a mai műsorunk számára. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, találkozunk legközelebb is, sziasztok!
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 Sziasztok.